13. Egy kis pihenő számvetéssel. Másnap pénteken a Harley Street-en Steven Robin vizsgálóasztalán ülve beszédet mondott. Robin hidegvérének köszönhetően a Monte Carlo-i hadművelet minden szempontból sikeresnek tekinthető. A költségek viszont meglehetősen magasak voltak. A megszerzett 80 000 ellenében a kórház és a szállodai számlák összesen 11.351 dollár tesznek ki. Eddig összesen 527.560 dollárt vételeztünk be. Ennek megfelelően Mr. Metcalf még mindig 494.970 dollárunkkal tartozik. Kívánjátok ellenőrizni a számításaimat? Általános morgolódás volt a válasz. Feltétlenül megbíztak Steven matematikai képességeiben. Bár az igazság az, hogy a legtöbb algebrával foglalkozó szakemberhez hasonlóan a számokat ő is rendkívül unalmasnak tartotta. Különben, Robin, hogy sikerült szerdán este potom 73-50 dollárból megvacsoráznod? Mit rendeltél? Kaviárt és pezsgőt? Hát, a szokásostól kicsi eltérő dolgot ismerte be Robin. Úgy éreztem, hogy nagy szükségem van rá. Monte Carlo-ban többet nyertem, mint amennyit veszítettem, és most is megnyerném a fogadást, ha azt állítanám, hogy az a szokásostól eltérő dolog nem csupán az asztalát osztotta meg veled, jegyezte meg Jean-Pierre, és zsebéből előhúzta tárcáját. Steven, itt van 219 frank, ennyit nyertem szerdán este a kaszinóban. Ha még egy kis ideig békén hagytatok volna, talán nem is kellett volna Robinnak azt a mészáros munkát elvégeznie Metcalfon, mert az egész összeget vissza tudtam volna nyerni. Azt hiszem, a legkevesebb, amit megérdemelnék, az Faubourg nővér telefonszáma. Jean-Pierre megjegyzését Steven egyszerűen eleresztette a füle mellett. Kitűnő, Jean-Pierre, ezzel is csökkenthetjük a költségeket. A mai árfolyamon a 219 frankot, mondta, és kiszünetet tartva zsebéből előhúzta a számológépet. Az megfelel 46,76 dollárnak, és ezzel a költségek 22.483,24 dollárra csökkentek. Steven elégedetten fejezte be a számadást, majd így folytatta. Nos, az eszkotti tervem rendkívül egyszerű. James 10 dollár ellenében beszerzett két belépőt a tagok számára fenntartott szektorba. Tudjuk, hogy Harvey Metcalf, mint minden tulajdonos, szinte rendelkezik ilyen belépővel, amennyiben tehát jól időzítünk, minden a legtermészetesebben fog hatni, és ismét szépen be fog sétálni a csapdánkba. James a megérkezésétől a távozásáig állandóan Metcalf nyomában fog maradni, s folyamatosan tájékoztat bennünket rádión keresztül. Jean-Pierre a tagok szektorának bejáratánál várja Metcalfot, és vele együtt bemegy a szektorba. Délután 1 órakor Robin a Heathrow repülőtérről felad egy táviratot, amelyet Harveynak ebéd közben a saját páholyában kell megkapnia. A tervnek ez a része viszonylag egyszerű. Ha aztán egyszer sikerül őt Oxfordba csalogatni, akkor kezdődik a neheze. Be kell vallanom, hogy sokkal jobban érezném magamat, ha már túl lennénk az eszkotti akción. Steven szélesen elmosődött. Ebben az esetben ugyanis rendelkezésünkre állna még egy kis idő, hogy újra átvegyük az oxfordi tervet. Van valakinek kérdése? Az oxfordi terv első részének végrehajtásánál nincs ránk szükséget, ugye? Csupán a másodikban kell közreműködnünk, kérdezte Robin Steven jegyzeteit tanulmányozva. Pontosan így van. Az elején magam is elboldogulok. Mert tulajdonképpen azon a legjobb, ha azon az estén mindnyájan eltűnnétek szem elől és Londonban maradnátok. A következő legfontosabb feladatunk az, hogy valamit kitaláljunk James számára is, mert ha nem vigyázzunk, még ő is ki fog találni valamit. A dolog kezd meglehetősen nyugtalanítani, folytatta Steven. Mert ha Harvey időközben hazatalál térni Amerikába, akkor hazai pályán kell felvennünk ellene a harcot. Eddig szerencsére minden esetben mi választottuk meg a küzdelem színhelyét. James viszont olyan feltűnést keltene Bostonban, mint a fehér holló, még akkor is, ha négyünk közül ő van megáldva a legnagyobb színészi tehetséggel. Az ott teljesen más mérkőzés lenne. James gyászos képpel felsóhajtott, és mélázva tovább tanulmányozta a szőnyeg mintázatát. Ne búsulj, öreg fiú! Úgy vezetted azt a mentőautót, mint egy vérbeli autóversenyző, vigasztalta Robin. Talán megtanulhatnál repülőgépet is vezetni, és akkor elrabolhatnánk a gépét. Ízetlenkedett Jean-Pierre. Miss Michaelnek egyáltalán nem tetszett a doktor Oakley szobájából kihaladszó nevetés, és nagy megkönnyebbüléssel vette tudomásul a furcsán összeválogatott trió távozását. Mikor végre becsukta James mögött az ajtót, bement Robin irodájába.
Ő fogadja most már a betegeket, doktor Oakley?
Igen, ha nagyon muszáj, Miss Michael. Miss Michael nem válaszolt, csak ajkait préselte keskenyebbre.
Vajon mi történhetett a doktorral? Valószínűleg azok miatt a rémes alakok miatt van az egész, akikkel az utóbbi időben barátkozik. Nagyon megbízhatatlanná vált azóta.
Miss Wentworth Brewster, doktor Oakley várja önt. Mire végez, elő is készítem a tablettákat az olaszországi utazására. Stephen néhány napos pihenésre visszatért a Magdalen College-ba. Az egész terv pontosan 8 héttel ezelőtt fordult meg először az agyában, és négyük közül kettőnek az ötlete addig ragyogóan bevált. Nyilvánvaló volt a számára, hogy társai erőfeszítéseit olyasmivel kell megkoronáznia, ami hosszú időre bevonul az oxfordi legendáriumba. Jean-Pierre folytatta tevékenységét a Bond Street-i galériában. Mivel Escotban neki csupán egyetlen mondatot kell elmondania, ez nem ígérkezett túlzott megterhelésnek. Stephen oxfordi tervének második része viszont arra késztette, hogy a nagy tükör előtt éjszakákon keresztül próbálgassa szerepét. James a hétvégét ennel együtt Stratfordban, Avonban töltötte. A királyi Shakespeare társulat a hely szelleméhez és hírnevéhez méltó kiváló előadásban mutatta be a Sok hűhó semmiért című darabot. Az előadás után az Avon partján sétálgatva James megkérte Anne kezét. A lány válaszát csak a folyón úszkáló királyi testtartású hattyúk hallgatták. Az a gyémánygyűrű, amelyet James akkor pillantott meg a Cartier kirakatában, amikor arra várt, hogy Harvey Metcalf betérjen Jean-Pierre galériájába, most még sokkal jobban mutatott a lány karcsú ujján, mint akkor ott az üzletben. James maradéktalanul boldognak látszott. Ha még valami olyasmit is tudna kitalálni, amivel a többieket sokkolhatná, akkor már valóban minden vágya teljesülne. Éjszaka újból megemlítette a dolgot ennek. Ismét megvitatták tövéről hegyire az összes eddig fölmerült ötletet, és bár egyelőre semmire sem jutottak, a lány fejében elkezdett valami motoszkálni. Fácán sült és eper Escotban. Hétfőn reggel James visszavitte Ant Londonba. A legelegánsabb öltönyét vette fel. A lánynak vissza kellett térnie a munkájához, és bármennyire is szerette volna James, ha elkíséri Escotba is, Ann úgy érezte, hogy a többiek esetleg kifogásolhatnák a jelenlétét, netán gyanút is foghatnának, hogy James őt is beavatta a terveikbe. Bár James nem mesélte el a Monte Carlo-i kaland részleteit, de Ann az Escotti terv minden egyes lépésével tökéletesen tisztában volt, és azt is látta, hogy James mennyire ideges. Este minden esetre ismét találkoznak majd, és ráér megtudni az esetleges rossz híreket. Jameson, úgy látszik, teljesen eluralkodott a pánik. Anne igazán hálás volt Stephennek, Robinnak és Jean-Pierre-nek, hogy mindvégig kezükben tartották az események irányítását. Abban viszont biztos volt, hogy az ő fejében kialakuló elképzelés nagyon meg fogja lepni a többieket. Stephen már korán reggel felkelt, és egy darabig saját szürke haját csodálta a tükörben. Meglehetősen sokat fizetett érte az előző napon a Debenhams fodrásszalomban. Gondosan felöltözött, elegáns szürke ruháját vette fel, és kék, kockás nyakkendőt kötött hozzá. Ezt a ruháját viselte minden ünnepélyes alkalommal, egyetemi előadástól az amerikai nagykövettel elköltött ebédig. Senki sem világosította fel, hogy a nyakkendő nem illik az öltönyhöz, amelynek szabása divatja múlt volt, könyökén és térdén pedig minden tartás nélkül lógott, így aztán Stephen szemében öltönye az elegancia csúcsát jelentette. Oxfordból vonattal érkezett Escotba. Jean-Pierre pedig kocsival jött Londonból. A pályától több mint egy mérföldnyire a Belvedere Armsnál találkoztak James-el. Pontosan 11 órakor. Stephen azonnal felhívta Robint és közölte, hogy mindhárman szerencsésen megérkeztek, majd kérte, hogy olvassa be nekik a távirat szövegét. Ez tökéletes, Robin, hagyta jóvá a szöveget, majd újabb utasítást adott. Most pedig menj ki a Heathrow-ra, és pontosan 1 órakor add fel a táviratot.
Sok szerencsét, Steven! Tapost bele azt a szemetet a betonba!
Steven visszatért a többiekhez, és közölte, hogy Robinnal Londonban minden a legteljesebb rendben van. Nos, James, indulj és szólj azonnal, ha Harvey feltűnik a színen. James magába öntött egy üveg Carlsberget, és elindult. Legnagyobb problémája az volt, hogy állandóan valamelyik barátjába ütközött, és fantáziájának teljes latbavetésével tudott csak megszabadulni tőlük, ami Jamestől nem volt kis teljesítmény. Harvey nem sokkal déli 12 után érkezett meg, mosópor reklámként csillogó fehér Rolls-Royce-án, a tagok számára fenntartott parkolóba. A jelenlévők angolos, lekicsinylő megvetéssel bámulták az autót, amelyet Harvey természetesen csodálatnak fogott fel. Slepjével együtt elindult a páholya felé. Vadonatúj öltönye Bernard Waterhill legzseniálisabb alkotása volt. A gomb lyukába tűzött vörös szekvűvel és a kopasságát eltakaró kalappal szinte felismerhetetlenné vált, és James bizony könnyen szem elől veszthette volna, ha nem a fehér Rolls-Royce-szal érkezik. James tisztes távolságból követte a kis csoportot egészen a páholyig. Bent van a páholyában, közölte James. És te hol vagy? Érdeklődött Jean-Pierre. Pontosan a páholy alatt a földszinten, ennek a hiéna Sam O'Flaherty-nek a fogadó irodájánál. Ne szidd az íreket, James, jegyezte meg Jean-Pierre. Különben mindjárt mi is ott leszünk. James felnézett a hatalmas fehér tribünre, amelyen kényelmesen elfért akár 10 000 néző is, és ahonnan kitűnően be lehetett látni az egész versenypályát. Nagyon nehezen tudott a feladatára koncentrálni, hiszen közben barátait és ismerőseit is állandóan kerülgetnie kellett. Először Halifax őrjébe botlott bele, majd abba a borzalmas lányba, akit a múlt tavasszal olyan ostoba meggondolatlansággal elvitt magával Charlotte hercegnő bájára. Most miniszoknyát viselt, ami már jó 4 éve kiment a divatból, és hozzá egy olyan kalapot, ami viszont soha nem fog divatba jönni. James szemébe húzta saját kalapját, és a másik irányba bámulva csevegett Sam O'Flahertyvel a 3:20-kor kezdődő 6. György és Erzsébet királyné futamról. O'Flaherty emelt hangon harsogott. A Rosalynak 6-4-hez az esélye. Az amerikai Harvey Metcalf tulajdonosa és Pat Adderley lovagolja. Adderley a legjobb úton volt afelé, hogy minden idők legfiatalabb bajnok zsokija legyen, és Harvey most is, mint mindig, a győztesek mellé tette le a garast. Steven és Jean-Pierre O'Flaherty irodájánál csatlakozott Jameshez. Az iroda mellett egy felfordított narancsos ládán O'Flaherty reklámembere olyan széles gesztusokkal csalogatta a kuncsaftokat, mintha egy süllyedő hajóról adna le zászlójelzéseket. Önök melyikre tesznek, uraim? Fordult feléjük szem. James figyelemre sem méltatta Steven rosszalló pillantását. Ő 2x5 fontot Rosalira mondta, és átnyújtott egy ropogós 10 fontos bankjegyet, amelyért cserébe egy sorszámmal és Sam O'Flaherty pecsétjével ellátott kis zöld színű kártyát kapott. Azt kell feltételeznem, James, hogy ez szerves része a velünk még mindeddig nem közölt tervednek, jegyezte meg Jean-Pierre. Csupán azt szeretném tudni, hogy ha bejön, akkor ezen mennyit fogunk nyerni? 9 font és 10 pennit az adó levonása után, ha Rosali győz. Kotyogott bele Sam O'Flaherty, miközben a szájában les följárkált a szivarcsutka. Ez alig ha nevezhető valami komoly hozzájárulásnak az 1 millióhoz, James. Na de induljunk. Azonnal szólj, ha Harvey kilép a páholyából. Szerintem erre úgy 3:45 felé fog sor kerülni, akkor nézi majd meg a 2 órás futamon induló lovakat és zsokékat. Addig még bő 1 óra áll rendelkezésünkre. A pincér egy újabb 1964-es kröget bontott és töltött Harvey vendégeinek. 2 bankár, 2 neves közgazda, 2 hajó tulajdonos és egy jó nevű újságíró alkotta a páholy közönségét. A híres és befolyásos vendégeket kedvelő Harvey mindig olyanokat hívott meg, akik nem voltak abban a helyzetben, hogy a meghívást visszautasítsák, hiszen Harvey az üzleti életben könnyen borsot törhetett volna az orruk alá. Harvey rendkívül elégedettnek látszott, hogy ilyen neves publikumot sikerült páholyába összecsődíteni erre a nevezetes napra. Közülük a rangidős Sir Howard Dodd, a Hason nevű, de valójában a Déd nagyapjáról elnevezett kereskedelmi bank elaggott elnöke volt. A 190 centi magas Sir Howard olyan egyenesen tartotta magát, mint a karót nyelt volna, és inkább hasonlított egy testőrtisztre, mint egy bankára. Csupán egyetlen vonatkozásban a frizurája, illetve a frizura hiánya tekintetében hasonlított Harveyra. A versenyre elkísérte fiatal helyettese Jamie Clark is. Az alig 30 éves, ragyogó képességekkel megáldott fiatalember azért jött el, hogy a már kissé szenilis elnök elnek kötelezze a bankot esetleg olyan kérdésben, amit később nagyon megbánna. Bár titokban csodálta Harveyt, Clark mégsem látta volna szívesen bankja ügyfelei között. Ezzel együtt egyáltalán nem volt ellenére, hogy jelen legyen a versenyen. A két közgazda, Mr. Colin Emson és Dr. Michael Hogan, mindketten a Hudson intézetből azért volt jelen, hogy tájékoztassa Harveyt a brit gazdasági élethelyzetéről. Két ember nem különbözhetne jobban egymástól, mint ők. Emson az autodidakta tökéletes minta példánya volt, ki, miután 15 éves korában abbahagyta a tanulást, mindent a saját erejéből ért el. Társadalmi kapcsolatait felhasználva kiépített magának egy adóügyekkel foglalkozó vállalatot. A vállalat rendkívül sikeres volt, hála a brit kormánynak, amely minden második héten újabb és újabb adótörvényt léptetett életbe. A 180 centi magas, robusztus termetű, zseniális ötletekkel sziporkázó Emson mindenképpen lelke volt a társaságnak. Hogan ezzel szemben végigjárt minden előkelő iskolát, megjárta Winchestert, az Oxfordi Trinity College-ot és a pennsylvániai Wharton közgazdasági intézetet. A McKinsey üzleti tanácsadó céggel való együttműködés eredményeképpen egyike volt Európa legjobban tájékozott közgazdászainak. Aki alaposan szemügyre vette szikár, inas alkatát, egyáltalán nem csodálkozott azon, hogy mindemellett nemzetközi hírű squash játékosként is számon tartották. A sötét hajú Hogan alig vette le szemét Harveyról, és nagyon nehezen tudta palástolni iránta érzett megvetését, hiszen ez már az ötödik meghívása volt Escottba, és úgy látszik, Harvey már soha nem hajlandó tudomásul venni a meghívására adott nemleges válaszokat. A második nemzedékhez tartozó görög kundász fivéreket, akik majdnem annyira szerették a lóversenyt, mint a hajóikat, alig lehetett egymástól megkülönböztetni. A fekete hajú, kreol bőrű, vastag, bozontos szemöldökű görögök kora szinte meghatározhatatlan volt, és alig ha tudta volna bárki is megmondani, hogy mennyi lehet a vagyonuk. Valószínűleg ők maguk sem tudták. A társaság utolsó tagja, Nick Lloyd, a News of the World-től csak azért jött el, hogy minden pletykát összeszedjen házigazdájáról. A 60-as évek közepén már nagyon közel járt ahhoz, hogy Metcalfot leleplezze, de egy másik botrány abban az időben néhány héten keresztül kiszorította a kevésbé szaftos történeteket az első oldalról, így hát Harvey megúszta a dolgot. Lloyd egy gondolatnyi tonik kíséretében magába töltötte az elmaradhatatlan tripla adag ginnyét, és azután már nyugodt érdeklődéssel szemlélte az agyvatársaságot. – Ő távirata érkezett, uram? Harvey azonnal feltépte borítékot. Minden szempontból hiányzott belőle a gondosság.
A lányomtól, Rosalitól érkezett. Igazán kedves tőle, hogy minden jót kíván. De meg is érdemlem, a pokolba is, hiszen a lovamat róla neveztem el. No, itt az ideje, hogy harapjunk valamit.
Mindnyájan leültek a hideg visi mártással tálalt fálcásült mellé, amelyet Ebber követett. Harvey ezúttal a szokásosnál is szószátyárabb volt, de vendégei ezt betudták annak, hogy nagyon ideges a futam előtt, hiszen ezt a trófeát sokkal jobban áhította, mint bármely másikat Amerikában. Harvey mellesleg magának sem tudta a dolgot megmagyarázni. Valószínűleg az Escotti versenyek sajátos légköre ragadta meg ennyire. Biztosan a sziporkázóan smaragdzöld gyep, az elegáns környezet, az előkelő közönség, a tökéletes szervezés tette irigyé Escottot a világ lóversenytársadalmában.
Ebben az évben jobbak az esélyeid, mint korábban bármikor, Harvey,
szólalt meg az idős bankár.
Nos, tudod, Sir Howard? Lester Pigott, a Devonshire-i herceg lovát, a korona hercegnőt és a királynő lovát a Hicklert lovagója. Ezek mindketten esélyesek, úgyhogy egyáltalán nem vagyok abban a helyzetben, hogy túlbecsülném az esélyeimet. Ha az ember korábban már két alkalommal is a harmadik helyre szorult, aztán pedig, amikor biztos esélyesnek kiáltották ki, még helyezés sem ért el, akkor már kételkedik abban is, hogy lesz-e valaha nyertes lova az életben.
Újabb távirata érkezett, uram. Harvey ismét felszakította rövid tömzsi ujjaival a borítékot. Minden jót és sok szerencsét a 6. György király és Erzsébet királyné futamokra.
Ez a te bankod munkatársaitól érkezett, Sir Howard. Igazán nagyszerűen érzem magam. Esgőt mindenkinek!
Újabb táviratot hoztak.
Ha ilyen sűrűn kapsz táviratot, külön irodát fognak nyitni neked a postán, Harvey.
Az öreg Sir Howard gyengén sikerült tréfálkozását általános nevetés kísérte. Harvey ismét fennhangon olvasta fel a szöveget.
Sajnálom, hogy nem lehetek önnel Escotban, hamarosan indulok Kaliforniába. Hálás lennék, ha megkeresné régi barátomat, Rodney Porter, Nobel-díjas oxfordi professzort. Ne hagyja, hogy az angol bookmakerek túl járjanak az eszén. Wiley B., Heathrow repülőtér.
Ez Wiley Bakertől érkezett. Ő az a fickó, aki összefoltozott Monte Carlóban. Szó szerint megmentette az életemet. Ekkora epekövet vett ki belőlem, mint az a zsemle, amelyet most eszik Dr. Hogan. De hogy a fenébe találja meg ezt a Porter professzort?
Harvey odaintette a főpincért.
Keresse meg a sofőrömet!
Néhány másodperc elteltével az elegáns egyenruhába öltözött sofőr szolgálatkészen jelentkezett.
Itt van valahol Rodney Porter, oxfordi professzor. Menjen és keresse meg!
Hogy néz ki, uram?
Hát honnan az ördögből tudnám?
Mordult fel Harvey.
Úgy, ahogy egy professzor szokott kinézni.
A sofőr bánatos arccal vette tudomásul, hogy nem töltheti a délutánt a pálya szélén, de már el is indult. Harvey és vendégei pedig tovább élvezték az epret, a pezsgőt és a táviratok szűni nem akaró áradatát.
Tudja, hogyha megnyeri a futamot, a kupát maga a királynő adja majd át? Kérdezte Nick Lloyd.
Hát persze, hogy tudom. Életem legnagyszerűbb perce lenne, ha megnyerném és alkalmam lenne találkozni ő felségével, a királynővel. Ha Rosalie győz, akkor a lányomat férjhez adom Charles herceghez. Nagyjából azonos korúak.
Azt hiszem, hogy ezt még te sem tudod megoldani, Harvey.
Mit csinálna azzal a szép kis summával a 81.000 fontos díjjal, Mr. Metcalf? Érdeklődött Jamie Clark.
Jótékonysági célokra fordítanám,
válaszolta Harvey, és élvezte szavainak a környezetre gyakorolt hatását.
Ez nagyon gavalléros cselekedet lenne, Harvey. Méltó a hírnevéhez,
jegyezte meg Nick Lloyd egy Michael Hoganra vetett sokatmondó pillantás kíséretében. Ha mások nem is, de ők tökéletesen tisztában voltak azzal, hogy mi lenne igazán méltó Harvey hírnevéhez. A sofőr visszatért és sajnálkozva jelentette, hogy nyomát sem látta magányos professzornak, pedig megnézte a pezsgőbárban, az emeleti étteremben és a lenti büfében is. A professzor ezek szerint nyilvánvalóan nem tudott bejutni a tagok számára fenntartott szektorba.
Hát persze, hogy nem, jegyezte meg Harvey nagyképűen. Úgy látszik, magamnak kell megtalálnom. Igyanak, és érezzék jól magukat.
Harvey ezzel fel is állt a helyéről, és a sofőr társaságában az ajtó felé indult. Amint vendégei halló távolságán kívül került, dühösen rámordult a sofőrre.
Takarodjon a szemem elől, és többet nekem ne jöjjön olyan hülyeségekkel, hogy nem tudja megtalálni, mert akkor kénytelen lesz saját magának találni valamit, egy új munkahelyet.
A sofőr meghunyászkodva elkotródott. Harvey ezután mosolyogva visszafordult vendégeihez.
Megyek, megnézem a 2 órás futam indulóit.